Szeptember 14-én csütörtökön lesz a megnyitója a Resident Art szezonnyitó kiállításának, ami Molnár Sándor 60-as és 70-es években készült papírművei köré szerveződik. Molnár Sándor egyébként tagja volt az Zuglói Körnek, mit ő alapította még 1958-ban, hogy művész barátaival megismerhessék a nemzetközi avantgárd művészeket. Picit erről is és a mostani kiállításról is beszélgettünk Schneller Jánosra, a Resident Art Galéria vezetőjével.
Ákos, adok gyorsan egy interjút. Hívnak a Café Rádiósok.
Halló, itt vagyok.
Café Rádiósok. Ezt kb. Nagymamán is mondhatta volna. Na, bocs.
Szia, sziasztok. Örülök a meghívásnak, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek.
Pontos voltam nagyjából bevezetőben?
Olyannyira pontos voltál, hogy nagyon meglepődtem, mert ritkán szokták ennyire pontosan bemutatni a
azért akkor
nem túl egyszerű dolgot, meg még az évszám is rendben volt, úgyhogy abszolút sok információt átadtál ebben a bevezetőben.
Azért dobtam be ezeket, kicsit meg is veregettem akkor a jobb vállamat, jó vagy a balt, mert szerintem fontos az, hogy amikor kortárs művészetről beszélünk, hogy megértsük annak szándékait, meg az ilyen művészeti köröket egyrészt. A másik meg az, hogy én Zuglóban élek, és tökre érdekel a Zuglói Körnek. Ugye Nádler István volt még a tagja, meg nem voltak benne sokan ebben a körben, de ami ebben engem izgatott, és amit majd itt szeretnék kapcsolatba hozni ezzel a mostani kiállítással, az az, hogy Magyarországon az absztrakt az egy elhallgatott művészeti ág volt az előző rendszerben, és hogy azon gondolkodtam, hogy vajon az avantgárd és az absztrakt művészek azok miért voltak veszélyesek, ha veszélyesek voltak az akkori rendszerre?
Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, és igazából rengeteget lehetne róla beszélni, de Dióhéjban ugye annyit kell erről tudni, hogy ugye azért a 45 és 47-48 közötti időszakban, tehát a koalíciós években, amikor még nem vették át a kommunisták az uralmat Magyarországon, akkor úgy tűnt, hogy nagyon sok avantgárd, illetve nonfiguratív absztrakt művész teret nyer és el tud indulni. Ugye ebben az időszakban volt az úgynevezett európai iskola is aktív, ami Magyarországon azokat a nonfiguratív tendenciákat tömörítette, egyesítette, amelyek tulajdonképpen a két világháború között is nagyon aktívak és folyamatosan élőek voltak. De aztán a kommunista hatalom átvétellel történt a kulturális fronton is egy elég komoly váltás, tehát egy olyan a révai féle váltás, aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy a pártállamnak a hivatalos művészete az mindenképpen valami fajta realisztikus forma nyelvű, illetve figuratív forma nyelvű művészet kellett, hogy legyen, ami az oktatást, illetve a pártnak az ideológiáját, a kommunista ideológiát is terjesztette, és minden más, ami pedig ettől különbözött vagy változott, az igazából írtandó volt, illetve nem volt bemutatható. És aztán utána megint volt 56-ban egy picit egy fel lélegzés, 57-ben volt ez az úgynevezett tabaszi tárlat, amit rendeztek, és akkor ott megint volt egyfajta stílus pluralizmus, de aztán megint történt egy visszarendeződés. És ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy Magyarországon az 50-es években, vagy a 40-es évek végétől kezdődően sem az oktatásban, sem a könyvkiadásban, sem a kiállítási programokban nem nagyon jelenhetett meg absztrakt tendencia. Tehát mindazok a művészek, akik egyébként a második világháborúig, vagy tehát a két világháború között, illetve azt meg az első világháborút megelőzően is már mondjuk elindultak ebbe az irányba, tehát mondjuk a Kassák és köre, vagy akár a Martin Ferenc, vagy Gyarmati Tihamér, Losonczy Tamás, Kornissék, vagy az Európai Iskola, ezek elhallgattatva volt, akik ugye emigráltak, voltak, akik itthon voltak, de belekényszerültek egyfajta belső elvonulásba, egyfajta belső azziliumba, amiben ők ugyan otthon alkothattak, de kiállítási lehetőséget nem kaptak hivatalos helyeken, így aztán ezek a fiatalok, akiket ugye a Zuglói Körnéven emlegetünk, és akinek az alapítója Molnár Sándor volt, ők elkezdtek érdeklődni azok iránt, a művészek iránt, akiket egyébként nekik nem tanítottak a főiskolán. Tehát a képzőszeti főiskolán az impresszionizmus, posztimpresszionizmussal véget ért gyakorlatilag a művészettörténet oktatás, és mindent, amit egyébként, ami azó utána született, tehát a német expresszionizmus, vagy a vagy bármilyen avantgárd irányzat, ami ugye mondjuk a 10-es évektől kezdődően folyamatosan megszületett, kubizmustól kezdve a fóvokig minden, ez csak tiltva, csak ilyen rejtett utakon, könyveken keresztül, illetve ezeken a még élő mestereknek a könyvtárán keresztül volt hozzáférhető. Uh-huh. És hát az is hozzátartozott a dologhoz, hogy a Molnár Sándor találkozott azzal a Hambas Bélával, akiről neki hiteresen tudott beszélni. Uh-huh. Hiszen Hambas Béla is egyébként az Erzsébet királyné útján lakott, ugyanúgy, ahogy Molnár Sándor. Igen. És a Hambas Béla volt az, aki végül is a zuglói körösöknek, akinek egyébként a kemény magjához a Molnár Sándor mellett a Deimpál, a Bakimre és a Nádler István tartozott eredetileg az első időszakban. Ő adott nekik, tehát a Hambas adott nekik olyan irodalmakat a kezükbe, amiket aztán reformba legépelve és stencilezve egymás között terjesztettek, olvastak és beszélgettek róla. Igen. És így aztán megpróbáltak nyilvánvalóan megszerezni különböző reprodukciókat, illetve aztán a 70-es évekre, vagy a 60-as évek végén, 70-es évek elején ki is jutottak aztán nyugatra, és megnézhették saját szemükkel is ezeket a mestereket, vagy ezeknek a mestereknek a munkásságát.
Igen, Molnár Sándornak van ugye egy párizsi epizódja is az életének. Én azon lepődtem meg, amikor olvastam a most nemrég róla, hogy ő végül idehaza halt meg. Tehát nem Párizsban, én úgy tudtam, igen, hogy ő Párizsba emigrált, és aztán ott is maradt. Nem. És az okokat, azokat nem tudjuk.
Csak kilátogatott.
Hát igen.
Párizsba is. Meglátogatta a Bazent, akit az egyik nagy mesterének tartott. Egyébként erről az Ákos, a Bánki Ákos kollégám is kurátortársam, ő forgatott erről egy nagyon jó és hasznos dokumentumfilmet, aminek az a címe, hogy Tiltott Abstraktuk, és hozzáférhető a YouTube-on is, azt hiszem. És ebben a élő, még akkor élő nagy művészek, akik egyébként részesei voltak a magyar abstrakciónak a 60-70-es években, illetve a zuglói körnek is, ők szólalnak meg, és mesélik el ezeket a történeteket, hogy hogyan jutottak hozzá ezekhez az irányzatokhoz, illetve hogyan látogatták meg őket, aztán külföldön is hozták haza azokat az impulzusokat, amelyek aztán formálták az ő festészetüket. Szóval a lényeg, hogy ők maguk önkégzőkör jelleggel sajátították el az avantgárd nagy mestereinek a formanyelvét, illetve próbálták ki a kubizmus, az impresszionizmus, aztán meg ennek a tulajdonképpen annak az absztrakt formanyelvnek a sajátosságait, illetve próbálták ki, amelyeket tulajdonképpen a második párizsi iskola, vagy az új párizsi iskola, tehát a második világháború utáni Párizsban alkotó művészet képviseltek, ez főként ugye nonfiguratív tasiszta tendenciák, tehát olyan nonfiguratív festészet, aminek egy része absztrakt, egy másik része az teljesen már elszakad a mindenfajta látványnak az absztrakciójától, és tulajdonképpen a gesztusra, vagy a totális absztrakcióra, vagy a teljes nonfiguratívitásra helyezi a hangsúlyt. És ezt próbáljuk ezen a kiállításon bemutatni, a Molnár Sándornak a 60-as, 70-es évekbeli grafikáiból válogattunk, amit úgy képzeljetek el, vagy úgy képzeljetek el, hogy ebben vannak akvarellek, tusfestmények, szén- és pritkeréta rajzok, illetve sokszorosított grafikák is, tehát hogy a Molnár Sándornak 30 grafikája az, ami, vagy papírműve az, ami ennek az egész kiállításnak a gerincét képezi, és ehhez raktuk hozzá a zuglói kör művészeinek a egy-egy grafikáját, illetve azoknak a francia nagymestereknek, vagy második párizsi iskolás mestereknek a sokszorosított grafikáit, akiktől egyébként az inspirációt, illetve a tanítást átvették, tehát Jean Bazin, Fouquier, Alfred Manessier, Maurice Estève, illetve Hans Hartung, illetve a Kobra csoportnak egy tagja, vagy két tagja, tőlük lesznek kiállítva sokszorosított grafikák ezek, vagy litográfiák, vagy szitanyomatok. Ugye azért, mert ezek egyébként borzasztó drágák lennének, nagyon nehéz Magyarországon ilyeneket szerezni, de sokszorosított grafikákból lehet azért szerezni, és ezért megpróbáljuk így is a formavilágot bemutatni, amihez ők igazodtak, vagy amitől ihletet merítettek.
János, most annyit hadd álljunk meg egy pillanatra, hogy a Molnár Sándor művek, amik most ki lesznek állítva, ezek igen, magángyűjteményben vannak, vagy ezeket a Resident Art már birtokolja? Vagy ezt most honnan sikerült őket összeszedni?
Az örökösöktől van, ugye van egy Molnár Sándor alapítvány, ami a hagyatékot kezeli, és ugye volt egy a műcsarnokban tavaly egy Molnár Sándor életműkiállítás, ami bemutatta a nagyobb műveket, illetve azokat a korszakokat, amikre Molnár Sándor tulajdonképpen felosztotta az ő életművét, és de ott például a grafikák nem nagyon voltak, tehát egyáltalán nem voltak kiállítva, úgyhogy a papírművek, amiket mi kiállítunk, ezek egyáltalán nem ismertek, nem voltak még soha korábban láthatóak, vagy ha igen, akkor csak elszórva, és nagyon régen. Ezeket tulajdonképpen mi Molnár Sándornak a lányától szereztük meg, és ez nem, és ez ebben az együttműködésben állítjuk ki, és feltett szándékunk, hogy folytatjuk a, ugye most a 60-as, 70-es évek van a fókuszban, aztán pedig talán a 80-as, 90-es éveket is majd ki fogjuk állítani egy későbbi alkalommal. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert Molnár Sándor egy picit elhallgatott, egy picit elfelejtett művész. Ő maga is egy picit visszahúzódó volt már az élete utolsó 10-15 évében, és nagyon keveset kommunikált a külvilággal. A műkereskedelemben jóformán alig kerültek be munkái, illetve nagyobb gyűjteményekben vannak, és nagyon sok helyen, nem nagyon sok, néhány helyen vannak meglapulva, illetve közgyűjteményekben is, Magyar Nemzeti Galériának a gyűjteményében természetesen jelen vannak, de szeretnénk őt egy picit jobban visszahozni a műkereskedelembe, illetve bemutatni ezt az egyébként teljesen páratlan életművet, amiben egy nagyon konzekvens, szellemileg nagyon felkészült festő mutatkozik meg, akinek egyébként nagyon nagy hatása volt, főleg ugye itt tényleg az 50-es, 60-as években azokra az neo-avantgárd művészekre, akiknek a karrierjét aztán meghatározta az a pár év, amit együtt töltöttek a zuglói körben. Úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosnak ezt a kiállítást, illetve azért is, mert a nagy festmények azok nagyon-nagyon drágák a Molnár Sándornak az olajvászon festményei. Ezeket a papírmunkákat, amelyek egyébként egyenértékű önálló műalkotások, tehát nem feltétlenül vázlatokról van szó, vagy tanulmányokról, hogy ezeket már valamivel jobb áron, vagy olcsóbb áron, vagy kedvezményesebb áron meg lehet szerezni, illetve meg lehet nézni, és ilyen szempontból egy picit azért ez egy ilyen múzeumi jellegű kiállítás is lesz, talán az első ilyen nálunk, ami egy kicsit történetileg is kontextualizálja a korszakot, illetve bemutat egy olyan szeletet egy életműből, amit nem nagyon ismertek korábban. Mondjuk ilyen volt a Hortobágyi Endre kiállításunk is tavaly májusban, ott is egy ismeretlen művet mutatunk be. Azért Molnár Sándor nem teljesen ismeretlen, de mondjuk tényleg nincs úgy benne az tudatban, mint az által az említett mondjuk Nádler István vagy Bak Imre.
Még egy dolgot beszéljünk meg. Molnár Sándornak volt olyan igazán nagy párfordulás az életében, mint például most nemrég Gács János volt a műsor vendége, akivel Reggő Juditról beszélgettünk, és arról, hogy ugye ő a non-figurális művészetből váltott a figurális művészetbe, és hogy ezt nagyon sokan nem értették. A kritikusok ezt olyan kétkedve fogadták. Volt hasonló Molnár Sándor életében?
Hát Molnár Sándornak az egész életét azt tulajdonképpen olyan értelemben teoretikusan is megalapozta, hogy ez az úgynevezett festőjógát követte, amiben ő felosztotta az életének a szakaszait ilyen 7 éves periódusokra nagyjából, és ezeket különböző elemeknek feleltette meg, tehát ennek megfelelően volt ugye a föld, a víz, a tűz, a kristály és a levegő, és ezeket ő követte, és innek megfelelően változott is a festészete, tehát ő nyilvánvalóan úgy, mint minden fiatal először figuratívan festett, aztán ezt a figuratívitást, ezt leválasztotta tulajdonképpen a figuráról magát a szerkezetet, az abstrakcióval, és akkor ezeket nagyon szépen lehet majd látni a kiállításon, hogy hogyan lesz a figuratív képből egy abstrakció, amiben még föl lehet ismerni a figurának a főbb vonásait, de már nem egy figuratív képről van szó, és aztán ezt az egészet átlényegíti, és akkor utána jönnek majd a vízképek, amiket most mi nem fogunk látni ezen a kiállításon, és aztán pedig a kristály szerkezetű képek, amik meg teljesen már egy kristály szerkezetté lényegítik, vagy transformálják ezt az egészet, és hát azt kell tudni, hogy az utolsó 10 évében a Molnár már kizárólag üres képeket festett, amelyek abszolút minimalista, szinte monokrom, sokszor teljesen a fehér és a fehérnek abszolút picik a kis árnyalataiban úgynevezett szunnyát a képek, amelyek az ürességet voltak hivatva bemutatni. Uh-huh. Ez egyébként a műcsarnoki kiállításon nagyon szépen látszott, hogy így elindították a földtől, és egészen eljutottak a szunyátaig, minden teremnek benne két ilyen korszak volt feldolgozva, és akkor az utolsó teremben meg a szunyáta. Tehát, hogy neki inkább azt lehet mondani, hogy egy nagyon konzekvens építkezés volt, amiben viszont folyamatosan változott a festészete, és hogyha mondjuk egymás mellé rakunk egy föld geometriát, egy szunyátával, akkor szinte nem is tudnánk megmondani, hogy ugyanarról a művészről van szó. Mm-hmm. Mint ahogy egyébként Reggie Judithnál is mondjuk a szürrealista korszakát, hogyha mellé rakjuk a robbanások korszakával, vagy a testek korszakával, akkor az szinte felismerhetetlen, hogy ugyanaz a művész. De hát azért nem kell ehhez messzire menni, mondjuk a Gerhard Richter, aki az egyik legnagyobb ma élő festő, neki is ugye voltak abszolút figuratív korszakai, és aztán meg teljesen más dolgokat fest már, tehát hogy azt lehet mondani, hogy azért itt van egyfajta szabadsága ezeknek a nagyon nagy mestereknek, és nem kötik magukat abba a békjóba, hogy ők egy életen át ugyanazt festik, hanem abszolút fejlődnek, és folyamatosan változik a festői világuk, ahogy a személyiségük is fejlődik, vagy változik.
Még van egy dolog, ami eszembe jut vele kapcsolatban, hogy életében mennyire volt idehaza elismert. Ugye Fajó János nem volt a Zuglói Kör tagja, én sokáig azt hittem egyébként, hogy ő is Zuglóban alkotott.
Nem volt. Keserű
sem volt, viszont aki volt, Bak Imre és Nádler István, ők, én úgy tudom, hogy a korukban is, ahogy tetszik, vagy lehet így fogalmazni, sztárok voltak. Milyen helyzet Molnár Sándorral, őre lehet ugyanezt mondani?
Nem, én pont ezt próbáltam mondani, hogy igazából nem lehet, tehát hogy ő nem volt jelen a műkereskedelemben sem.
De csak az utolsó 10 évében azt mondtad, vagy 11-12 évében.
Hát igazából előtte meg ugye a szocializmusban ő nem nagyon vett részt ebben az egészben, tehát ő, ha jól tudom, akkor azt hiszem fűtőként dolgozott, de most nem vagyok teljesen biztos, de hogy tehát olyan fizikai munkát végzett, ami mellett ő tudott ugyan alkotni, de nem festőként tartotta őt nyilván a legszűkebb szakmán kívül szinte senki, és nem vett részt a műkereskedelemben sem. És aztán a rendszerváltás után ugye tanított ugye a képzőművészeti főiskolán, majd később a képzőművészeti egyetemen, de akkor sem volt igazán jelen a műkereskedelemben. A Missionárd Galéria foglalkozott egyébként még grafikáival korábban. De én azt gondolom, hogy most itt van az ideje, hogy egy picit jobban helyre tegyük a Molnár Sándornak az életművét, és ebben persze az is segít mindenkit, meg hogy ő még az életében elkészítette azt az életmű katalógust, ami egy ilyen hatalmas opus, egy ilyen nagyon vastag album, amiben gyakorlatilag végigveszi az életművét ezeken a szakaszokon keresztül. Illetve hát ez a műcsarnoki kiállítás, ami azért abból a szempontból jó volt, hogy valamennyire helyre rakta a Molnárt, bár hozzáteszem, hogy edukációs szempontból, vagy kiállítás szempontból nem volt egy jó kiállítás, mert azok, akik mondjuk nem ismerték korábban Molnár Sándort, azok nem sokat tudtak meg ebből, mert nagyon kevés magyarázó szöveg volt.
Na majd most? Hát
majd most meglátjuk, hogy igen, mi szeretnénk tárlatvezetéseket is tartani, illetve megmutatni egy kisebb szeletét az életműnek, és aztán majd szépen lassan szerintem be fog indulni az, hogy itt a műkereskedelembe is be fognak kerülni azok a művek, amelyek akár főművek, amelyek majd azért egy picit jobban helyre rakják a Molnári életművet, ami persze egyébként nyilván nagyon nehéz, tehát azért ennek a befogadása is igényel valami fajta szellemi erőfeszítést, tehát hogy nem mindig olyan priméren befogadhatók ezek a képek, és sokszor nagyon fájnak. Tehát, hogy ahogy sok kép, olyan kép te van a Molnárnak, a műcsarnok kiállításon is látszott, ami nehéz befogadni, nehéz vele mit kezdeni, és egy picit többet kell rajta agyalni, többet kell rajta gondolkodni, meg kell érteni az ő attitűdjét is, az ő hozzáállását, illetve annak a annak a korszaknak az alapproblémáját, amivel éppen akkor foglalkozott, amikor ezek a képek születtek.
Nagyon köszönöm, hogy ennyi mindent elmondtál róla. Szeptember 14-én nyílik a Resident Art Galériában Molnár Sándor Zugló Párizs papírművek a 60-as és 70-es évekből című kiállítása. Így volt kerek. És Neller Jánossal beszélgettem. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Folytatjuk a szabadesést pár perc múlva, a szünet után.